Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az igehirdetés alapigéit Pál apostolnak a korintusiakhoz intézett második leveléből olvasom, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek ezért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy ez az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartsa, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Atyám! Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, kedves szenvedőtársak, ha szabad így megszólítanom benneteket, rátérek most a Szentírás dolgaira. Pál apostol azt mondja, hogy rátérek az Úr dolgaira. Rátérek most a Szentírás dolgaira, és azzal kapcsolatban kapunk most tanítást egy meglévő történetbe csöppenünk bele, egy meglévő történetnek a folytatása ez, ahol Pál apostol a 11. fejezetben, hogyha hazamentek majd és elolvassatok a Szentírást, akkor a 2 Korintus 11.16-tól 32-ig terjedő ige szakaszban Pál apostol éppen arról beszél, hogy a Krisztusért milyen szenvedésekben részesült. Pál apostol nem esztelen, hanem éppen, hogy Istentől kapott bölcsessége van. Pál apostol nem esztelen, mert nem a saját maga történetét szeretné nagyját tenni a gyülekezet történetében, nem saját magát szeretné és apostoli tisztségét szeretné megerősíteni a gyülekezetben, hanem Jézusra szeretne mutatni, aki érthetetlen módon kiválasztotta őt. És hogyha helyesen gondolkozol, testvérem, az életedről, akkor, és helyesen dolgozol a Krisztus, helyesen gondolkodol a Krisztusban való elhívásodról, akkor te is ezt tudod csak tenni, hogy nem a saját magad élettörténetét kezded el mondani, hogy valójában én ki voltam, meg hogy voltam, meg mivé lettem, hanem Krisztus elkezd benned növekedni, és valójában nem magadról, hanem Jézusról beszélsz. Pál apostol, amikor a szenvedés történetét elmondja, akkor valójában, ha nem is mondja ki, de valahol a sorok mögött ott érződik, hogy azokban a megpróbáltatásokban, amelyekben ő részesült, a botütésektől a megkövezésig, a tapostoli tisztségének a rombolásáig, a halálos veszedelmekig, amikről beszél Pál apostol, valahol átérződik az egészen, hogy ebben a történetben azt látja, hogy nem a saját maga ügyessége, okossága, teológiai tanulmányai, a meglévő életkornak a tapasztalatai segítették át Pált ezeken a nehéz helyzeteken, hanem Isten és az ő testet töltött fia Jézus volt az, aki ezeken a helyzeteken átlendítette. Ahogy Ravasz László ugye az igehirdetésében szokta mondani, olyan sokszor vagy gyakorta idézem számotokra, amikor itt mandán kell szolgálnom, ugye, hogy azt mondja Ravasz László, ugye, hogy Jézusban áramlanak belénk az isteni életnek azok a rejtett erőforrásai, amelyek nem csak megszépíteni akarják számunkra a világot, hanem amelyek irtózatos nehézségeken ragadnak át bennünket. Olyan irtózatos nehézségeken, amelyekben tudjuk, hogy a mi saját emberi erőnk, élettapasztalatunk, bölcsességünk, hitünk megbukna. Ezt Pál apostol is nagyon tisztán látta. A korintusiakhoz írt második levél a könnyhullatások között írt levél. Azt mondja Pál, hogy sok könnyek között fogalmaztam meg ezt a levelet, mert olyan durva, rágalmatlan, ízléstelen, aljas provokáció történt a gyülekezet bizonyos részéről, Pál apostol személyét érintőleg, amellyel kapcsolatban ugye nem tud más tenni, mint hogy odaviszi őket Isten jelenlétébe, és kesereg emiatt, és leteszi ott Isten előtt ezeket. Az ott lévő, a gyülekezetben lévő zsidókból lett keresztények a probléma, akik azt mondják, hogy hát Pál apostol valójában nem is igazi apostol. Meg hát Pál apostolnak nincsenek olyan különleges, extrém dolgai, meg olyan elragadtatásszerű élményei, meg extatikus állapotai, mint amik kellenének, hogy legyenek a hívőknek. Testvérek, óvakodjunk, amikor olyan keresztényekkel találkozunk, akik a nagy buzgóságukban olyan esztelenségeket beszélnek, amelyeket a Biblia nem tanít. A Biblia nem arra tanít bennünket, hogy ilyen extatikus, rajongó élmény keresztények legyünk, hogy mindig kell valami kötődési pont, és akkor az egy kicsit rugdos bennünket újból-újból a következő állomás felé, hanem a Biblia arra tanít bennünket. A Szentírás arra szeretné a figyelmünket irányítani az Ószövetségen és az Újszövetségen keresztül, hogy bizalmunkat egyedül Istenbe vessük, hogy egyedül rátekintsünk, hogy minden jót tőle várjunk. És Isten készséggel meg is ajándékoz bennünket ezeknek a felismerésével, idejében megláthatja az ő szabadítását, erőt ad a küzdelmek között. Ahogy a szép ifjúsági énekben ugye is sokszor mondán is énekeltük, vagy énekeljük, hogy erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem. A damaszkuszi út Pál apostol számára a kezdő belépő, hogy majd elinduljon a kereszténységnek azon az útján, amely sokszor nem a via glóriának, nem a dicsőségnek az útja, hanem sokszor a via dolorózának, a fájdalomnak az útja. Tegnap este, hogy a szolgálatra készültem, hallgattam megint David Wilkersonnak az ige hirdetését. Ő 2011-ben halt meg egy tragikus autóbalesetben. Amerikában élt, Amerikában egy kisebb gyülekezetnek volt a lelkésze, majd 1950-ben Isten elhívta őt is. New Yorkban hívta el a nyomor negyedekbe, olyan fiatalok között szolgált ő hosszú évtizedeken keresztül, akiknek a mottójuk a bűnözés volt, az erőszak, a gyilkolászás, és nagyon sokan tértek élő hitre az ő szolgálata révén, nagyon sokan ismerték meg Jézus Krisztus és az ő végtelen irgalmát, és Wilkerson az utolsó igehirdetéseiben, ez is az utolsó igehirdetéseinek az egyike, ugye azt a kérdést feszegeti, hogy hová tűnik a gyötrődés a gyülekezetekből? Hogy hol van a gyötrődés? Hagy olvassak fel ebből az prédikációjából, ebből az ígéretéséből, amit a YouTube-on meg lehet nézni, tehát meg lehet számotokra is elérhető és bepillantható, vagy esetleg ha rákerestek így, hogy hová tűnt a szenvedés David Wilkersont, akkor az írott szöveg is olvasható. Azt mondja, körülnézek a mai idők vallási színpadán, és más se látok, csak emberi és testies ötleteket és szolgálatokat. Ez többnyire erőtlen, semmi befolyása a világra. És látom, hogy a világ egyre jobban behatol a gyülekezetbe, és áthatja, ahelyett, hogy a gyülekezet hatná át a világot. Látom, hogy a zene eluralja az Isten házát. Látom, hogy szórakoztatás uralja el az Isten házát. Rögeszmés szórakoztatást látok Isten házában. A megigazulás gyűlöletét, a feddés gyűlöletét, melyről senki sem akar többé hallani. Mi történt a gyötrődéssel Isten házában? Mi történt a gyötrődéssel a szolgálatban? Ezt a szót nem hallod ebben az elkényeztetett korban. Nem hallod. A gyötrelem rendkívüli fájdalmat és szenvedést jelent. Olyannyira felbojdult érzelmeket, hogy az már fájdalmas. Éles, mélyen érzett belső fájdalmat a veled, a benned és a körülötted lévő állapotok miatt. Pál apostol, amikor írja a levelét, ugye, és ezekről a dolgokról ír, akkor valahol itt van. Tehát ez az, amiről Wilkerson is beszél. A gyötrődés a saját maga életében is, majd röviden szólok erről, de hogy igazából a gyötrődés, ugye, a tövis, ami a testébe adatott, az sokrétű lehet, ugye, tehát akár a gyötrődés lehetett emiatt a korintusi kialakult áldatlan helyzet miatt is. Gyötrődés, azt mondja Wilkerson, mély fájdalom, mély bánat, Isten szívének gyötrődése. Ragaszkodtunk a vallásos szólamainkhoz és az ébredési szövegünkhöz, és olyan passzívvá váltunk. Minden igazi vágyakozás a gyötrelemből születik. Minden Krisztusért érzett igazi vágyakozás a gyötrelemből, gyötrelem merítéséből származik. Keresd a Szentírásban, és azt fogod találni, hogy amikor Isten elhatározza, hogy helyreállít egy lerombolt helyzetet, akkor megosztotta saját gyötrelmét azért, amit látott a gyülekezetével és a népével történni. És talált egy imádkozó embert, fogta és szó szerint a gyötrelembe merítette. Az Ószövetségben Nehémiás könyvében találod, Jeruzsálem romokban hever. Hogyan fogja Isten ezt kezelni? Hogyan fogja helyreállítani a romokat? Emberek, figyeljetek csak, Nehémiás nem prédikátor, nem proféta, hanem egy királyi hivatalnok. De imádkozó ember volt. És Isten talált egy embert, akinek nem csupán egy fellobbanó érzése támadt. Nem. nem csupán néhány nagy, hirtelen jött aggodalom kitörése lett, hogy aztán azt hagyja elhalni. Ezt olvassuk Nehémiás könyvében, így mondja Nehémiás. Nem, összetörtem és sírtam, keseregtem és bőjtöltem. Aztán imádkozni kezdtem éjjel és nappal. Testvérek, igen, ez az, amiről a levél szól. Ez az, amiről Pál apostolnak az élete és szolgálata szól. Ez az, amiről az apostoli szolgálat szól. És ez az, amiről, hogyha Krisztusban vagy és a szíved lángol Jézusért, akkor ez az, amiről a te életed és szolgálatod is szól. Hogy látod, hogy körülötted minden romokban hever, látod, hogy az úrügyét sokszor lenézik, megvetik, és ez mérhetetlen fájdalommal tölt el téged. És mérhetetlen fájdalommal tölt el téged, hogy sokszor erőtlen vagy és gyenge, és nem tudsz elindulni. Nem tudsz elindulni, hogy másoknak hirdesd Isten igéjét, hogy másokat vigasztalj, hogy másokat bátoríts, vagy éppen másokat fedj. De ez nem normális állapot. Ebben a Krisztusban hívő szív gyötrődik, és azt mondja, hogy ez nem normális, ez nem mehet így. Pál apostol azt mondja, hogy ha dicsekedni szeretne, akkor dicsekedhetne ő is, elmondhatná, hogy mi az, ami történt az életében, de milyen csodálatosan fogalmaz Pál a 14 évvel azelőtti eseményekről. Egyes szám harmadik személyben beszél magáról, hogy az az ember. Mert tudja, hogy a 14 évvel későbbi ember az már más. Isten formálta őt. Nem azt szeretné piedesztára állítani, emelvényre, hogy aztán azt hirdesse mások számára, hogy lám-lám gyerekek, én is jó keresztény vagyok, nézzétek csak, én velem is történtek kivált dolgok, hanem megtanulta Isten oldalán azt, hogy hogyan legyen Istenre mutató iránytű. És akkor eszembe jut Zelk Zoltánnak a verse, azért is különösen kedves nekem Zelk Zoltán, biztos mondtam már nektek, hogy én ebbe az iskolába jártam, tanultam, sőt még én annak idején abban a kiváltságos helyzetben lehettem, hogy vele levelezhettem, illetve hát akkor ő mágyhoz volt kötve, a felesége volt, aki válaszolt a mi levelezéseinkre, ilyen irodalmi nyelvi szakkör volt az általános iskola alsó tagozatban, és akkor ilyen pocakosotosokat kaptunk nyitni ki. Na szóval nem ez a lényeg, hanem az, hogy mit ír az ágyhoz kötött Zelk Zoltán abban a gyönyörű négy sorosában? Azt mondja, hogy ellenfeleim azt hiszik, hogy fekszem. Pedig nem tudják még, hogy járni tanulok megadóan Isten oldalán. Testvérek, azért milyen nagy dolog egy ilyet kimondani, főleg egy olyan költőtől, aki ő is volt. Tehát, hogy Isten milyen szenvedéstörténeten vitte keresztül Zelk Zoltánt is, hogy le tudja írni ezeket a sorokat. És Isten milyen szenvedéstörténeteken, próbákon viszi sokszor keresztül a mi életünket is, hogy Krisztus arcúvá formáljon bennünket. Igen, testvérek, amikor erre a ígéretési szolgálatra készültem, akkor sokszor eszembe jut az is, amiről Pál apostol így írja, hogy dicsekednék, de ha dicsekszem, akkor a saját erőtlenségeimmel, mert sokszor én is visszagondolok a fiatal rajongó keresztény múltamra és a teológiai tanulmányaimra is, és ott lehetne sok mindenről beszélni, és sokszor mások szoktak kellemetlen helyzetbe hozni, amikor a teológián lévő tanulmányaimról beszélnek, és arról, hogy milyen eredményeket értem ott el, vagy milyen eredmények születtek ott. Mindig mondani szoktam, hogy de az nem én voltam. Tehát az, hogy ott bizonyos tantárgyakból jó eredmény lehetett, vagy hogy fiatal korban reménységet láttak bennem, hogy majd talán az egyháztörténeti tanszéken fogok valamikor tanítani. Tehát, hogy ezek a dolgok nem én voltam, hanem az Isten velem való kegyelme. És testvérek, hogy mennyire intő példa az, hogy de ezekből a dolgokból, hogyha az ember nem megfelelően és nem helyén kezeli, hogyan lehet ebből megcsúszni? És aztán hogyan válik ez az egész sokszor egy nehéz szenvedés történetté? Az a szolgálat, amit én végzek, biztosan nagyon jól tudjátok, hogy mi az a szolgálat, amit én végzek, az utóbbi időben különösen sokszor erőn felüli teher, amiben érzem a saját emberi gyengeségemet, erőtlenségemet, botlásaimat, megcsúszásaimat, hibáimat. És azt tudom, hogy nincs rendben, hogy ezek nincsenek helyén. És sokszor az ember gyötrődik, tehát mint ahogy Pál apostol is lehet, hogy gyötrődött a saját maga testi valója miatt is, mert hogy ugye ez a tövis kifejezés, ez egy széles spektrumú pillantást ad nekünk, ez nem csak egy növény általi szúrt sebet ejthet, hanem ez a tövis, ez jelenti a eredeti bibliai szövegben jelentheti a nyílvessző, tehát hogy valaki kívülről megfogja is egy becsületes nyíllal eltalál. Ez akár lehet ugye egy testi sérülés is, de lehet egy olyan lelki sérülés, kaphat egy olyan gellert, vagy kaphatott egy olyan gellert, testvérem, az életed, amiből nem bírsz talpra állni. Lehet, hogy eljössz és mosolyogsz itt az Isten tiszteleten, és azt mondod, hogy minden rendben van, és közben meg iszonyatos belső fájdalmakat hordozol talán évek vagy évtizedek óta, amikről nem mersz beszélni, mert szégyelled őket. Szégyeled őket, hogy te, mint keresztény ember ebben, hogyan nem tudtál előrelépni, vagy hogyan nem tudtál ebben békességet nyerni, vagy Istentől kapott erőt nyerni, vagy jövőképet hogyan nem kaphattál. És ott van Pál apostolnak a helyzete. Nem tudjuk, hogy mi az, ami az életében ott van bent. Tehát ez lehet egy kívülről kapott lelki sérülés is. Tehát, mert ez az eredeti szövegben ez jelenthette, és sőt mindenféleképpen azt jelzi, hogy ez egy kívülről történő behatolás, ami történik az ő életében. És azt nem tudjuk pontosan, hogy ez lelki vagy testi eredetű. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Csak van egy helyzet, ami Pált is padlóra küldi. Tehát ne gondoljátok már azt, hogy ott a Szentírásban olyan sokszor talán el szoktuk mondani, hogy ott szuperhívők vannak, és hogy ott olyan szuperlatívuszokban, magasokban, hogy pú, mi aztán hol vagyunk hozzájuk képest. Hát a Szentírás őszintén beszél erről. Beszél Pálnak a nyomorúságáról, a gyötrődés is, azt mondja, hogy ezzel a helyzettel, ezzel a szituációval, ezzel a testi vagy lelki kínnal nem tud mit kezdeni, és könyörög érte Isten ezt, hogy adjon szabadulást belőle. De mi van, ha nem jön a szabadulás, testvérem? Mi van, hogyha te is évek vagy évtizedek óta könyörögsz az Istenhez egy megrögzött bűnödből, nyomorúságodból való szabadulásért, és nem történik. Nem történik meg az, amire te vágysz. Akkor Isten hibát követett el. Akkor Isten valójában már nem is Isten, vagy Istennek nincs hatalma arra. És Pál apostol megtanulja, ő is megadóan Isten oldalán, hogy bizony kitartóan könyörög azért, hogy Istentől választ kaphasson a szenvedéseinek, nem a miértjeire, hanem arra, hogy mi célból kaptam én ezt, Uram, hogy hogyan kell nekem ezt kezelni, hogy hogyan lehetek én ebben kitartó, álhatatos, hogy hogyan tudom én azt a nem a saját testem és lelkem legyengítésére, meg megbénítására használni, hanem te hogyan tudod azokat felhasználni úgy, hogy abban a te erőd megsokszorozódjon, és hogy ezek a dolgok talán éppen áldással lehessenek számunkra. Vagy áldással lehessenek számodra. De nem úgy van, testvérem, hogy sokszor az a dolog, amit a te saját erősségednek vélsz, lehet, hogy éppen az gyengíti meg a te keresztény életedet és szolgálatodat az Úrban. És a más az erőtlenséged, a gyengeséged pedig, hogyha tiszta szívvel oda tudnád helyezni Isten, ez az pedig áldás forrásá lehetne? Csak kérdezem óvatosan. Milyen érdekes, ugye, Pálnak a helyzete, és talán sokszor a mi életünknek a helyzete is, testvérek. Pál könyörög, és azt kapja Istentől válaszul, hogy elég. Elég neked az én kegyelmem. De mire is? Pál életében arra, hogy el tudja végezni azt a szolgálatot, amit majd így fogalmaz meg, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül meg eltétetett nekem az a korona, amelyet az Isten megad minden hívőnek, aki bízik rendületlenül az ő nevében. Mire elég a kegyelem, testvérem? Szerintem velem együtt tudod, hogy mindenre. Mindenre. Olvastam egy furcsa imádságot a közelmúltban, szeretném számatokra is ezt közkincsé tenni, amely szokatlan oldalról mutatja be azt, hogy valójában miért is elég az az elég. Így szól az imádság. Uram, erőt kértem tőled, hogy sikerem legyen. Te megengedted, hogy gyenge legyek, és megtanuljak így engedelmeskedni. Egészséget kértem tőled, hogy nagy dolgokat tudjak cselekedni, és kaptam betegséget, hogy a jobb dolgokat cselekedjem. Gazdagságot kértem tőled, hogy boldog legyek, és megkaptam a szegénységet, hogy bölcs legyek. Hatalmat kértem, hogy megbecsüljenek, és kaptam tehetetlenséget, hogy az utánad való vágyat érezzem. Bátorságot kértem tőled, hogy ne kelljen egyedül élnem. Te szívet adtál nekem, hogy valamennyi testvéremet szerethessem. Semmim se volt abból, amit kértem magamnak, de mindenem meglett, amit egyáltalán remélhettem. Szinte akaratom ellenére nyertek meghallgatást, ki nem mondott imáim. A legmegajándékozottabb vagyok minden ember között. Köszönöm neked, Uram. Igen, testvérek, tehát hogy valahol az életnek a paradoxona. Tehát éppen Pál életében is, és a mi életünkben is sokszor ez lesz nyilvánvalóvá, hogy a dolgok rendesen a helyére álljanak, hogy Isten legyen minden mindenben, hogy ő teljesítse ki a mi életünket, hogy ő adja a szavakat a szánkba, hogy ő kísérjen bennünket, hogy ő rábízzuk a mi életünket, a mi szolgálatunkat, a mi missziónkat, a mi Krisztusban meggyökerezett, hiteles és elkötelezett életünket. Igen, testvérek, sok mindent tanulhatunk Pál apostoltól az ő kéréseiből. Krisztus ereje. Azt mondja Pál apostol, hogy mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. meg szeretné, hogy láthatóvá legyen Krisztus ereje ő benne. Juhász Gyula Harmóniák című versében így ír, 1910-ben, testvérek, szenvedni tudj és tűrni merj, és várni, sírni, érni, a szirtek párnáján pihenj, s ne félj a végtelen jövővel szembenézni. És minden veszne, törne bár, s ha semmit el nem érne, a lelked él még, s vár rád, titokkal teljes, és vigasszal teljes éj. Milyen jó lenne, testvérek, sokszor ezeken a sorokon keresztül is megtapasztalni, átélni Isten valóságos jelenlétét a mi életünkben, az elégséges jelenlétet, ami nem mindig úgy működik, ahogy mi szeretnénk, ami nem mindig úgy vágja magát haptákba, ahogy mi kiadjuk a parancsot, de ami éppen elegendő ahhoz, hogy életünk, a szenvedéseink, a küzdelmek, a próbák, a fájdalmak, a mértek egy központi helyre gyűjjenek össze, mert Isten tömlőbe gyűjti a mi könnyeinket is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ma is, most is Jézus nevében léphetünk bátran a te erőteredbe, és te látod a mi életünket. Te pontosan tudod, hogy miben vagyunk. Te lőtted feleslegesen is vennénk fel a jelmezeket, a maszkokat, a álarcokat, fölöslegesen indítanánk a játszmákat. Köszönjük, hogy nem, nincs szükséged, és nekünk sincs szükségünk erre, hogy Krisztus által bizalommal léphetünk eléd. Te látod a mi küzdelmeinket, te látod a mi bukásainkat, te látod azokat a töviseket, vagy éppen csak azt az egy tövist, amely ott van, és amely megkeseríti, megmérgezi a mi életünket, amely oda a porba tapaszt. Ma is azért könyörgünk a Zsoltár íróval együtt, hogy eleveníts meg bennünket a te igéddel. Amen.